Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin tehát, és folytatjuk a prágai temető regénnyel, Umberto Eco regényével és az abban található ételekkel. Katona Csaba történésszel beszélgetünk. Ugye a Umberto Eco kedvencét, a Bagna Caudát, ezt a piemonti ételt, ezt nagyjából kitárgyaltuk az előző blokkban. Két másik ételről van még benne nagyon részletesen szó. Az egyik a vegyes tányérhúsnak nevezett étel, ami hát ugye az ember azt gondolhatná, hogy tájfelspitz, de azon messze-messze túlmegy, tehát egy kicsit más a történet, és a másik pedig ez a koddővő folyót, ezt is majd elmondjuk, hogy micsoda, de most nézzük ezt a vegyes tányérhúst. Itt azt mondja, hogy hozzávalók, fél kiló marhacomb, fartő farokkal, vékony kolbász, borjú nyelv, borjú fej, disznósajt, tyúkhús, egy fej hagyma, két sárgarépa, két szál zeller, egy marék petrezselyem. És akkor ebből lehet sejteni, hogy kb. Milyen elkészítési módszer van, a húsféléket külön-külön megfőzik, tálaláskor durva sóval meghintik, és forró húslével megöntözik, és köretként burgonyát tálalnak ehhez. Ezen kívül, és itt aztán egy eszméletlen magyar ikon beugrik, aki nem más természetesen, mint Szindbád, amikor azt mondja, hogy Wendelin fiam, és hol vannak a különféle mustárok. Hát itt is ezek jönnek, a szőlőmustár, külön megnevezve a szőlőmustár, a retekszósz, mustárszósz, és zöldmártás, amit petrezselyemből, szardellából, zsemjebélből, kapribogyóból, fokhagymából, főtt tojásból, olívaolajjal és ecetből készítenek. Tehát ez a zöldmártás. Most ezek járnak ehhez a vegyes tányérhúshoz, ami, hogyha végignézzük azt, hogy mi kell hozzá, hát nem egy habkönnyű csemege, azt lehet látni.
Hát a következő helyzet, hogy ez a recept is csak olyan, kiderül az összetevőkből, hogy valószínűleg az alapja az úgy született meg, hogy ami éppen kéznél volt. Tehát itt elég sok összetevővel találkozunk, és említetted a tájfelspiccet, hogy hát akkor ez mennyiben állja meg a helyét, hogy a tájfelspiccet mellé állítsuk teljes mértékig. Hiszen a tájfelspicnek is van egy olyan megnevezése, hogy tányérhús, hogyha már szóba jössz Szindbád, akkor megint élnék egy idézettel, Kródi Gyula. A tányérhús nem más, mint korán feltett tehénhús, az első főzett levessel, zöldséggel, amikor még csak a répafélék puhák, ám a burgonyák a levesben, de a karalábék, a vöröshagymák nincsenek még kellően átfőve. De a kell levele bimbója, az eller már igen jó a leveshús mellé, valamint az ecetes torma vagy paradicsommártás is. Ugyancsak azok közé az ételek közé tartozik, amelyekkel nem érdemes otthon megpróbálkozni. Étvágy, alkalom és megfelelő spichús vagy csonthús kell hozzá, hogy a tányérhús jól sikerüljön. Ideje a 11 óra, mint általában a tokhánynak, báránypaprikásnak, a főtt kolbászoknak és a komoly marhapörkölteknek szokott lenni. Mire utal ez az idézet? Rendkívül összetett ételről beszélünk, aminek az elkészítési módja azonban egyszerű, leszámítva a mártásokat. Ugyanis a mártásoknak a sokasága, és ez itt is megmutatkozik, ezt a viszonylag egyszerű levesben főtt húst nagyon-nagyon meg tudja dobni, nagyon-nagyon föl tudja dobni, és igazából ennek is megvannak a európai hasonlatai, gondoljunk a francia potofőre, ami ugye abszolút erre hajaz, vagy az olaszoknak van egy olyan étele, amit, ha jól emlékszem, úgy hívnak, hogy bollító misto, ugyanez hatalmas adag húslevest főzök, de a főszerep nem a levesi, hanem azért, ami benne főtt.
Igen, és a másik az, hogy ugye ezek paraszti kultúrából jövő ételek, és ahogy te mondtad, szerintem az a kulcsa az egésznek, hogy az alapanyag egyszerű. Tehát minden alapanyag megtalálható, majdnem, hogy azt mondja, minden konyhán.
Meg mindent felhasználnak.
Tehát na, nem dobnak ki az, semmit. Egyrészt mindent felhasználnak, másrészt az, hogy jó készüljön ilyesmiből, ahhoz sok mindenből kell sok. Tehát, hogy ezt nem gyártják le minden hétköznap, talán minden vasárnap se, meg aztán kell egy hadsereg is, hogy elpusztítsa, mert hogyha icipici kis darabkákat megfőzögetünk ezekből, abból nem lesz jó. Abból lesz jó, hogyha fél kiló marhacombbal kezdünk. Na most gondolj bele, és akkor fartő farokkal jön hozzá, akkor erre mondjuk úgy idézőjelben elpazaroljuk a vékony kolbászt, akkor kell hozzá egy borjú nyelv. Ugye régen nem úgy volt, hogy kérek 15 borjú nyelvet a boltban, mert egyet vágtak, akkor egy nyelve volt annak a szegény állatnak, feje meg aztán pláne, és akkor lehetne sorolni, hogy mi az, ami kell. Szóval ezek azért inkább ilyen ünnepi jellegű kaják voltak, amikor tényleg vagy erre a célra elraktak ételeket, vagy pedig az volt, hogy valami nagy családi találkozó volt, mert utána meg kellett enni.
A paraszti étkezést a mindenféle ilyen romantikus elképzelésekkel ellentétben nem jellemezte a húsfogyasztás. Tehát tehát a szegény állatokat nem arra tartották, hogy megegyék, hanem sokkal inkább arra, hogy kihasználják egyrészt a munkaerejüket, gondoljunk itt mondjuk a lovakra, vagy mondjuk akár az ökrökre, de természetesen gondolhatunk egyéb haszonra is, a tej, amiből különféle ételeket lehetett készíteni, ugye túrót, és még hosszan sorolhatnám, nyilván a birkának a gyapját is lehetett hasznosítani, ha pedig eljött a vége az állat életének, akár úgy, hogy elhullott, akár úgy, hogy levágták, akkor minden porcikáját hasznosították a bőrétől a csontjáig. Tehát minden ilyen levesnek, minden ilyen leveses, vegyes, húsos ételnek ez az alapja, hogy mindent az ég egy adta világon felhasználunk, és igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy sok apró összetevőből álljon. Hadd mondjak egy hasonlatot, van nekem egy kiváló barátom, akit úgy hívnak, hogy Révész Róbert, és neki volt egy Felné nevű kiváló kocsmája, és ő mondta azt, hogy amikor megkérdezte, hogy mi kell ahhoz, hogy jól működjön egy ilyen hely, egy öreg vendéglátós azt válaszolta neki, hogy nincs egy nagy titok, hanem sok pici titok van. Jónak kell lennie a helynek, a betűtípusnak, a kínálatnak, a pincéreknek, a berendezésnek, a hely hangulatának. Ez mind stimmel, akkor még mindig szükség van egy valamire a szerencsére, hogy működjön a dolog, és ez befolyásolhatatlan.
Abszolút.
És azt gondolom, hogy az ételnél is így működik, hogy ez a sok összetevő, ez, ami önmagában nem biztos, hogy jó lenne, most egy darab nyelvet elkészítek, mire megyek vele. Ez mégiscsak teremt egy olyan mixet, amiből lesz egy hatalmas adag kaja, és ez a gazdag ízvilág, ez viszont így teremtődik meg, és nem véletlen, hogy számos konyhai kultúrában megtaláljuk ennek a különféle lecsapatását, ugyan erről logikára mindenhol rájöttek.
Na nézzük akkor még egyet itt ebbe a blogba. Nem szükséges nagyon sokat beszélni róla, de nagyon érdekes egyébként az, hogy hogy készül. Két dolog miatt. Ez a Côte de Vœux folyó. Hát elnézést kérek a francia kiejtésemért, nem franciás bölcsész voltam. Minden esetre azt mondja, kettő személyre hozzávalók, és így le van írva, 4 cm vastag borjúszelet, 2 közepes fejhagyma, 5 dekagram kenyérbél, 7,5 dekagram reszelt grói sajt, 5 dekagram vaj, fehérbor, húslé. És akkor itt kezdődik, hogy a kenyérbelet összegyúrják a sajttal, a hagymát felkockázzák, megpárolják a vajon, tányérra terítenek egy réteg hagymát, ráhelyezik a sózott, borsozott húst, beborítják a maradék hagymával, rászórják a sajtos morzsát, meglocsolják olvasztott vajjal, újabb réteg morzsa és vaj, fehérborral és húslével megöntözik, majd sütőbe beteszik, és ott sütik kb. 30 percig, közben locsolgatják, és a köret, szerintem ez zseniális, ami ehhez jön, pirított karfiol hozzá a köret. Na most ebben számomra az nagyon klassz, hogy hogy használja a kenyérbelet ehhez az egész recepthez, illetve megállnék itt a grói sajtnál, ugye a fordítás is érdekes, meg régen így mondták, régiesen. Ez nem más, mint a Gruyère. A svájci, eredetileg svájci sajt, így van. Nagyon vicces.
Ez egyébként tipikus francia étel, ezt talán így el lehet mondani a svájci sajt ellenére, de hát ne becsüljük le a francia sajtokat, se de speciálhez a svájci sajt adja a receptet. Egyébként az olvasó, ha belenéz ebbe, valóban az első, amire fölkapja a fejét, az biztos ez a grói, hogy ez micsoda.
Ez
ilyen furcsán hangzik. Ha megnézzük a könyvet, és ugye rengeteg más ételt említ benne Umberto Eco, akkor azt láthatjuk, hogy azért mindaz, amit megjelenít, és dacára a Bagna Cauda említésére azért alapvetően itt a franciás konyha dominál ebbe a könyvbe teljes mértékig.
Igen. És érdekes, hogy a café anglais, ugye, tehát önmagában egy vicc, ugye, hogy az angol kávézó, de hát az is francia néven van.
Természetesen lehet, hogy a máshogyan itt megint csak egy apró kikacsintással élnék azzal a lehetőséggel, hogy megemlítsem, hogy a kedves ismerősöm, az imént említett Révész Robi, látott egy olyan reklámot Svédországban, ahol ki volt írva, hogy eredeti német döner. Tehát
igen.
Ezt így reklámozták.
Az már német, így is.
Az már német. Na most visszatérve ide, valóban itt a francia konyhának megint egy remeke jelenik meg, ugye a franciákra rendkívüli módon jellemző, hogy, és azt gondolom, hogy ettől vált egyébek mellett világhírűvé a francia konyha, hogy a minőségi alapra, anyagra helyezik a hangsúlyt. Nem a paraszti konyháról beszélek természetesen, hanem a városi úri konyháról, ahol megengedheti magának a kedves fogyasztó azt, hogy inkább többet fizessen, de jóhoz jusson hozzá. És hát a bódió az abszolút mértékig ilyen alapanyagnak számít. Ha jól meggondoljuk, túl azon, hogy nyilván ma a 21. században kegyetlenségnek látjuk azt, hogy egy gyerekállatot áldoznak föl ugye az étkezés oltárán, az azt is jelenti a 19. században, hogy ez a pazarlásnak egy szintje. Mire gondolok? Ha hagyjuk, hogy megnőjön, jóval több húshoz juthatok hozzá. Tehát ilyenkor a minőségre helyezték a hangsúlyt, nem pedig a mennyiségre, és ezen a receptnek a leírásában is megfogható, amit megint csak mutat, hogy meg konkrétan megjelölik a sajtot. Nem az, hogy vegyél hozzá valamilyen sajtot.
Nem, hát ez kimondottan ez, mert ez az ízvilág kell hozzá.
Abszolút mértékig. Tehát ez már az a fajta már konkrétan gurman kifinomultság, ami arra utal, hogy ez az étkezés semmiképp se arról szól, hogy ne halljunk ilyen, hanem abból, hogy valamiféle gyönyört okozzon, és itt megint vissza tudunk kanyarodni a főhős személyiségjegyeihez.
Jó, folytassuk innen, mert még van egy pár recept, az nem fogjuk részletesen elemezni őket. Egyet-kettőt kiválasztottam, ami izgalmas ebben, úgyhogy a Prágai temető regény, Umberto Eco regénye kapcsán beszélgettünk Katona Csaba történésszel, hamarosan folytatjuk.